Pap Miklós atya műsora.
Most rátérünk egy nagyon izgalmas kérdésre, amelyet sokan kutattak már. Vajon a testvérsorban elfoglalt helyünk befolyásolja-e a személyiségünk alakulását, vagy sem? És talán már ismernek minket annyira, hogy tudják, hogy az összes tipológia és sztereotípia ellen vagyunk. Tehát nagyon-nagyon nem szeretjük a leegyszerűsített tipizálásokat. És ezzel a tekintettel nézzünk rá erre a témára is. Viszont, bár nem akarunk sztereotípiákat itt most pufogtatni, mégis vannak olyan személyiség alakulási tendenciák, amelyeket tényleg meghatároz az, hogy valaki egy testvérsorban hanyadikként él. Már utaltam rá, rengeteg kutatás van erről, itt most a Károli Egyetemen dolgozó kollégáink nem olyan régen is publikáltak egy kutatást, ahol azt nézték, hogy a testvérsorban betöltött pozíció hogyan határozza meg a személyiséget, és találtak is eredményeket. Tehát azért úgy tűnik, hogy van igazság a dologban, és itt most azokat a tendenciákat fogjuk bemutatni, amelyek igaznak tűnnek, de nem mindig és nem mindenkire. Tehát erre nagyon-nagyon hangsúlyosan felhívjuk a figyelmet. Nézzük meg a legidősebbet. A legidősebb gyereket a családban. Nézzük meg, hogy mi jó neki, és mi rossz neki a pozíciójából fakadóan. Az a jó ebben a pozícióban, hogy ő az a gyerek a családban, aki kapott kizárólagos figyelmet a szülőktől, amikor ő egyedül volt még csak, tehát meg tudta tapasztalni azt, hogy milyen az, hogy ő rá figyelnek, és csak ő rá figyelnek. Tudott fürdeni a szülők szeretetébe, zárójelben megjegyzem, viszont az ő szülei, bár figyeltek rá, de még nagyon kezdők voltak, tehát görcsösen figyeltek rá valószínűleg, ezt én is tudom saját tapasztalatom, hogy minél többedik gyerekem, annál jobb volt a helyzete ebből a szempontból, mert egy szorongó figyelem az nem egy kellemes dolog a gyerek számára, de mégiscsak figyelem. A legidősebbnek még az is szerepe, hogy mindig ő lesz a vezér a gyerekek között, abból kifolyólag, hogy ő a legnagyobb. És mindig elől jár, és akármit csinálnak a testvérei, hát utol nem fogják érni életkorban, egész biztos. Tehát, hogy neki akkor nagynak kell lennie, példát kell mutatnia, és mutat is, felnéznek rá, utánozzák, és ebből a helyzetből fakadóan egy kicsit olyan szülősített gyerekké válik, és itt most csak egy természetes folyamatról beszélek, nem arról, amiről majd később szeretnénk említést tenni, amikor szülők ki is használják ezt. Tehát csak egy normális vezető pozícióról beszélünk, és ez a normális vezető pozíció arra ösztökéli ezt a gyereket, hogy jobban azonosuljon a szülőkkel, személyiségükkel, normáikkal, értékrendjükkel, mint a többiek, és egy ambíciózus, lelkiismeretes, domináns személyiség alakulás várható ebből a legidősebb testvér pozícióból sokaknál. Viszont vannak azért nehézségek is.
Hát itt rögtön láttuk is azért a mondatokban az éremnek a túlsó oldalát is, tehát hogy miért nehéz dolog első gyereknek lenni. Az első dolog valóban ez, hogy a szülők sokszor pontosan azért, mert hogy ez az első nekirugaszkodásuk nekik is a gyerekneveléshez, hát túlságosan jól akarják ezt csinálni, és ezt nagyon sokszor görcsösen akarják jól csinálni, és ebből tényleg egy ilyen görcsös, perfekcionista, a legjobbra törekszem, mindenáron a legjobbat akarom elérni gondolkodásmód vagy életvitel válhat. Most itt mindig hozzárakjuk azt, hogy hat, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ez be fog következni, de hogy nagy ennek az esélye. Aztán a másik probléma ugye megint csak abból adódik, amit az előbb már hallottunk, hogy ő megélte azt, hogy ő egy szem, hogy egyedi, viszont épp emiatt nagyon fájdalmasan meg kell neki azt is élnie, amit trónfosztásnak nevez ugye sokszor a köznyelv is, meg a szakirodalom is, azt, hogy egyik napra a másikra, és tényleg egyik napra a másikra egyszer csak nem ő lesz az egyedi és az egyetlen, hanem osztoznia kell valakivel, sőt, hát rögtön ugye a kistestvér születésekor még hát ilyen fokozottan kell osztoznia, még csak nem nem is biztos, hogy a felét megkapja, hiszen ott egy csecsemő nagyon sok idejét leköti az édesanyának. Most ebből a nagyon hirtelen bekövetkező sérülésből akár megint csak ilyen egész életre tartó, ilyen féltékenységi sérülések is származhatnak, megint csak sarkított eset, de hogy találkozunk olyan helyzetekkel, ahol a nagyobb testvér aztán később, amikor neki születik gyereke, ezt a fajta a feleségnek a figyelméből való kiszorítottságot hát fokozottan rosszul fogja megélni, hiszen neki már van erre egy ilyen sebesülése, hogy megszületett egy csecsemő, és akkor ő az egyetlen hát számára fontos nőnek a figyelmét elveszítette egyik pillanatra a másikra. És hát egy harmadik dolog, hogy nagyon sokszor belekényszerül egy ilyen felnőtt szerepbe, keringett is erről egy lista az interneten, hogy mik azok a mondatok, amiket nem mondjál nagyobb gyereknek, hát ez az okos enged, szamár szenved, meg te vagy az okosabb, ú, legyél te a bölcsebb, és ugye ezek a mondatok elhangzanak akár egy 5 éves gyerek felé is, amikor ő a 2 éves kistestvérét mondjuk szekálná, vagy a 2 éves akarja elszedni tőle a játékát. Ezek mögött ugye ott van az a vicces dolog, hogy hát ő csak relatíve nagyobb, egyébként ő egy 5 éves vagy egy 4 éves kisgyerek, aki hát ugyanúgy szeretné azért az életét az eddig megszokott módon élni. Na most ebből megint csak az következhet, hogy felnövekedvén, ahogy egyre nő a kistestvéreknek a száma, egyre inkább egy ilyen félig meddig felnőtt szerepbe kerül, ahol olyan feladatokat is el kell esetleg látnia, ami igazándiból a szülő feladata, és mégis hát ő neki, mint nagyobb testvérnek, ez őre hárul, mint feladat.
Nézzük most a másodszor, harmadszor középen született gyerekek pozícióját a családban. Nekik az a jó a sorukban, hogy közösségbe születnek. Eleve egy közösség veszi őket körül, már nem kapnak olyan osztatlan figyelmet a szülőktől, és ez lehet, hogy nem is baj, és hát lazább szülőket kapnak, akik már gyakorlottabbak a csecsemőgondozásban, nem annyira görcsösek, nem szoronganak annyira, és életük első pillanatától fogva elkezdik tanulgatni a közösségi létmódot. Keresik a helyüket a közösségben, ügyessé válnak, kreatívvá válnak azáltal, hogy nekik nem adott már a középpontban levés, nekik meg kell találniuk a helyüket ebben a közösségben, tehát a személyiségüknek valóban ezt a rugalmas, kreatív oldalát fejleszti ez a pozíció, és azt is megfigyelik a középső gyerekeknél, hogy mivel kapcsolatban vannak az idősebbekkel is, meg a fiatalabbakkal is, jobban bele tudják élni magukat a testvéreik helyzetébe, a különböző pozíciókban élők helyzetébe, és ezért könnyebben tudnak békéltető szerepet is találni a családban a testvérek között, hiszen ők mindenkivel kapcsolatban vannak, vagy kapcsolatba kényszerülnek. Tehát egy kreatív, rugalmas személyiség alakulhat ki bennük.
És hát a nehézségek is pont ugyanebből adódnak. Ugye ők se nem nagyok, se nem kicsik, hanem ők azok, akiket a szakirodalom szerep nélkülinek nevez. Tehát ők azok, akiknek nincsen születéstől kapottan egy evidensi ránézésre is látszik, hogy ő a legnagyobb vagy legkisebb pozíciójuk, hanem valahogy ugye a nagy kreativitásukat kibontakoztatva maguknak kell kitalálni azt, hogy akkor ők most tulajdonképpen kik is ebben a testvérsorban. Most ennek persze meg lehet az a hátránya, hogy ahogyan keresgéli azt, hogy ő mitől egyedi, vagy ő hogyan is szerezzen magának helyet ebben a családban, ennek a szerepkeresésnek lehetnek akár mondjuk csak a család által deviánsnak nevezett, de akár tényleg deviáns megoldási formái is. Tehát, hogy ő lesz az, aki mondjuk inkább kevésbé jó tanuló, vagy inkább olyasmik érdeklik, amik a mi rendes családunkban senkit nem érdekeltek eddig, mert hogy ő inkább orvos akar lenni, vagy állatokkal akar foglalkozni, pedig mi mérnök család vagyunk, és akkor valamiféle egyediséget, vagy újdonságot kitalál magának, ami jó esetben keretek között marad, de sajnos adódhat olyan helyzet is, hogy ő kénytelen kisodródni már egészen a devianciákba ahhoz, hogy ezt a fajta egyediséget megtalálja a maga számára. A másik nehézség az, hogy folyamatosan azon küzd, hogy utolérje ugye a nagyot, aki előtte jár, és aki már eléri a felső polcot is, vagy aki már iskolás, vagy aki már nem tudom én középiskolás. Na most nyilván ez az utolérési vágy, ez hát sok tekintetben sikerülhet, de sok tekintetben nem. Tehát, hogy például az életkori különbségeket soha nem fogja tudni legyőzni. Hogyha nem sikerül ez az utolérés, tehát hiába igyekszik rajta, nem sikerül, az sem sül el jól, de sajnos az sem sülhet el jól, hogyha annyira törekszik arra, hogy utolérje a másik, hogy ez aztán egy túlszárnyalást eredményez, ami megint csak a testvér féltékenységnek hát a meleg ágya, hiszen a nagyobbik testvérben ez örök sebeket hagyhat, hogy a másik az nem elég, hogy kitúrta őt a pozíciójából, még jobban is teljesít sok szempontból, mint ő.
Nézzük a legkisebbet. Miért jó kicsinek lenni, legkisebbnek? az a jó benne, hogy nagyon-nagyon sok figyelmet kapna, nem csak a szülőktől, hanem a testvérektől is. Főleg, hogyha nagyon sok testvér van, és már idősebbek a nagyok, és akkor van egy kicsi, akivel lehet babázni. És tulajdonképpen nem csak az a jó benne, hogy akkor ő sok figyelmet kap, hanem van sok embere is, akihez adott esetben menekülhet. Mert ha az egyik nem akar vele játszani, akkor lehet, hogy majd a másik testvér játszik vele. Tehát, hogy sok-sok lehetősége van megtalálni a helyét a közösségben, és van számtalan modellje is, hát itt most nagyobb családról beszélünk, tehát, hogy kinézhet magának idősebb testvéreket, és nem csak egyet, hogy mifelé törekedjen, melyik tetszik neki, melyik nem tetszik neki. Tehát látszólag egy nagy gazdagságot hordoz az ő pozíciója.
Ugyanakkor sokszor azt mondják, hogy talán mégiscsak ez a legnehezebb pozíció a családban gyerekként. Hát itt az első dolog, ugye rögtön ez a kényeztetés, amiből nagyon könnyen lehet túlkényeztetés, ami aztán az életében sok nehézséget okoz neki, hogyha ha később is ugyanerre számít, és hát nem kapja meg, hogy ugye őt pusztán a létezéséért kényeztessék. Akkor a következő dolog, amit ide felírtunk, ez az infantilizálás. Itt egy kicsit más ért megint a pszichológia, mint amit először gondolnánk. Itt arra a pszichológiai jelenségre kell gondolni, amikor egy szülőnek egész egyszerűen szüksége van arra, hogy legyen kisgyereke. Tehát valakit kényeztethessen. Mert hogy ez az ő identitásához, fontosságának tudatához alapvetően fontos, és ezért hát nyilván a legkisebb, aki legutoljára született, pláne ha egy pici lemaradással is, életkori lemaradással született, akkor ő tökéletesen alkalmas arra, hogy ő legyen az örök gyerek, és őt örökké kényeztessük. Na most viszont ennek az a hátulütője, hogy egy ilyen pozícióban hihetetlenül nehéz felnőni, és ténylegesen igazi felnőtté válni, és hát akár eljönni otthonról, saját családot alapítani, házasságot kötni, önállóan megállni a saját lábán. Nagyon nehéz kitörni ebből a pozícióból. És hát van itt még két dolog, amit muszáj megemlíteni. Az egyik az, hogyha a legkisebb gyereket sokszor, pontosan azért, mert hogy ő kicsi és nem ért ahhoz, amihez a nagyobbak már értenek, ezért rásütik a bélyegét, hogy hát őt nem kell komolyan venni. Tehát, hogyha ő a legkisebb, és a családon belül erre nem figyelnek eléggé, akkor lehet, hogy tényleg ő lesz az, akire állandóan legyintenek, hogy na jó, össze-vissza beszélő, a kicsi, őt nem kell komolyan venni, ő nem fontos. És hát ennél egy még rosszabb szerep, hogyha adott esetben, ha sokan vannak testvérek, mondjuk akár egy negyedik, ötödik, hatodik gyerek, ahol a testvérek nagyon azt éreztetik a legkisebbel, vagy hát a kicsikkel, hogy ők már csak olyan nem várt, nem akart gyerekek, teher vagy a többiek nyakán, jobb lenne, ha nem is élni. Te vagy az, akinek még akkor kanyarítani kell plusz egy részt a csokiból, vagy még rosszabb esetben, ugye, aki elveszi az én helyemet, aki nyűg, mert hogy foglalkoznom kell vele. Sajnos, hát ezeknél az eseteknél lehet azt látni, hogy hát ez egész életre szóló önértékelési zavarokat, de akár még ennél is rosszabb, hát az élethez, az elfogadottsághoz való hozzáállást jelent.
Nézzük meg azt a gyereket, aki első és utolsó a szülők életében, az egyke. Az egykének azért jó, mert nagyon sok figyelmet kap. Hát tegyük hozzá, egy idő után ez már túl sok lesz neki. A szülők minden idejüket, energiájukat és álmokat belevetítik. És hát alapvetően megkap mindent, de nem kapja meg a családban a társas kapcsolatok lehetőségét. Na most a szülő is azt mondja sokszor, hogy, és itt most azokról a szülőkről beszélünk, akik szándékosan azt gondolják, hogy egy gyereknek akarnak mindent adni, azt gondolják, hogy mindent meg kell adnunk a gyerekünknek, és arra nem gondolnak, hogy azt nem adják meg neki, amire leginkább szüksége lenne, hogy gyerek, kortárs társai legyenek. Tehát, hogy a szülő bizonyos szempontból társa a gyereknek, de bizonyos szempontból nem. Sőt, már szülők is néha panaszkodnak, hogy jaj, nekem egy gyerekem van, állandóan rajtam lóg, és nekem kell vele foglalkozni. Míg a sok gyerekes családoknak jaj, de jó, mert ott a gyerekek egymást foglalkoztatják. Tehát ez a fajta figyelem, amit megkap az egyke, jó is, meg nem is annyira jó.
És hát itt az egykékkel kapcsolatban ismét szeretnénk a sztereotípiák ellen kirohanást intézni, hogy ugyanakkor nem igaz az, amit nagyon sokszor hallunk, pláne mondjuk ilyen keresztény körökben, hogy persze, mert az egykék azok önzők, képtelenek rendes kapcsolatokban az osztozásra, képtelenek jó társas kapcsolatokat kialakítani, mert mindig minden róluk szól. Ez nem igaz, ez családtól függ. Ugyanis például a társas kapcsolatoknak a hiánya az pontosan, hogy sarkalhatja arra az egyke gyereket, legyen ő bármilyen okból egyke, hogy igenis nagyon igyekezzen azon, hogy ő a kortársaival nagyon jó kapcsolatokat alakítson ki. Egy ismerősöm ezt úgy fogalmazta, aki egyke, és egy hihetetlenül osztozó, és hát emberbarát és társait támogató egyke, hogy ő már óvodás korában a homokozóban rájött, hogy muszáj jóba lennie a többiekkel, mert egyébként nem lesz kivel játszania.
Nyilván teológusként ugyanezt tudom mondani, hogy az ember a Szent Háromság képére van teremtve, tehát társas lények vagyunk alapvetően. Tehát akik most családtervezés előtt állnak, azt mondom, hogy igen, ha csak lehet, a gyermeknek legyen testvére, testvérei. A legtöbb, amit adhatunk egy gyermeknek, az a testvér. Ezt nagyon meg kell fontolni, mikor azon töprengünk, hogy jaj, hogy fogom tanítatni, és hogy fogom az életbe elindítani. A legtöbb, amit adhatok, az nem pénz, nem vagyon, nem diploma, hanem élő testvérek, jó testvéri közösség. Ezt minden jegyesemnek és fiatalomnak elmondom, hogy úgy tervezzék az éveket, meg a gyermekeket, hogy a legtöbb, amit adhatsz, azok élő testvérek. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy ha annyira végzetes lenne egykének lenni, akkor szerintem az Isten úgy intézte volna, hogy párossával születünk. Senki ne legyen egyke, tehát ha mégis megengedi a nagyisten, hogy egyesével is merhetünk születni, akkor nem kell félni, tehát az egykéket szeretnénk megbiztatni, hogy igenis, akkor is tud normális párkapcsolatban, családban, munkahelyen élni, tehát a nevelő Istennek a kezében vagyunk mindenki, nagyon hiszek ebben, hogy a szőnyegnek mindig van egy hátoldala, és nem csak egy színe. Meg hát, ha egyke is, akkor is legyen az embernek önbizalma, hogy nem egy selejt, egy maradék vagyok, hanem értékes vagyok. Úgy eszembe jut ilyenkor mindig az a vicc, amikor a nyuszika dicsekszik az oroszlánnak, hogy nekem 8 utódom született, 8 fiam, neked mennyi, neked csak 1. És az oroszlán visszabőg, 1, de az oroszlán. Nyugalom, tehát egyként is lehet normálisnak lenni.
Szülőként milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, amikor a gyerekek neveléséről gondolkodunk? A távlati szempont az nyilván az, hogy akkor, amikor én már nem leszek, ők akkor is egymás támaszai legyenek. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk itt, ugye, hogy a testvéri közösség az egy identitást és egy védelmet adjon a számára. Más helyütt egyszer hétköznapi kontextusban ezt úgy hallottam megfogalmazni egy testvértől, hogy hát tudod, hogy úgyse fogjuk azt hagyni, hogy éhen halljál.
A szülőknek mindig nagy gond, hogy hogyan tudnának igazságosak lenni a testvérek között, igazságosan elosztani a javakat, egyformán bánni velük, hogy nehogy megsérüljenek, nehogy valamelyikkel kivételezzenek. És ebből következően igyekeznek egy egyforma bánásmóddal fordulni feléjük, tehát kicentizni, kimérni, melyik mit kapott, a másik is ugyanazt kapja, kínosan figyelni az egyformaságra. És erre nagyon felhívjuk a figyelmet, hogy a gyerekek nem az egyforma bánásmódra vágynak, hanem a személyes figyelemre vágynak. És lehet, hogy egyik nap egyik kap csokit, de olyat, amit ő szeret, és akkor a másik nap a másik kap olyan csokit, amit ő szeret, vagy olyan figyelmet, amit ő akar kapni. Tehát nem az egyformaságra törekvés, hanem a kitüntetett személyes figyelemre törekvés. És ez nem csak a tárgyak osztogatásában van így, hanem az idő osztogatásában is. Sok család kipróbálja azt a gyakorlatot, ami nem tűnik rossznak, hogy a szülők időnként valamelyik gyerekükkel kettesben csinálnak programot. És nyilván a kiválasztott gyereknek van programja, többinek éppen nincs. De egy másik hétvégén egy másik gyereknek lesz kitüntetett programja avval a szülővel, tehát hogy mindegyik gyerek arra vágyik, hogy őt személyében felismerje a szülő, megismerje, megerősítse az ő egyediségét, és azt jelezze vissza, tehát ez a kitüntetett figyelem nagyon-nagyon fontos. Ha ezt nem kapják meg a gyerekek, akkor ők majd demonstrálják az egyediségüket, és megint ott fogunk tartani, amilyen példákról már Anikó beszélt, hogy hát, hogyha nem veszik észre, hogy én más vagyok, mint a testvérem, akkor majd megmutatom. És ennek a demonstratív egyediségre való törekvésnek lehetnek jó útjai, meg kevésbé jó útjai, akár deviáns útjai is. Tehát ez nagyon-nagyon nagy igény a gyerekeknek, hogy őket az egyediségükben erősítsük meg.
Ismét megszólítjuk a férfiakat, hogy dolgunk van ezen a területen. Az, hogy édesanyánk megfogja a kezünket, elvisz minket ide-oda, az a dolga. De hogy apánk, megfogja a kezünket, és apánkkal elmegyünk valahová kettesben, és nem az van, hogy az egész családot bepakolom az autóba, és elmegyünk, hanem csak velem kettesben. Az egy kitüntetett figyelem, az más. Tehát itt a férfiakat nagyon szeretném megszólítani, hogy merjék egyesével a gyermekeiket elkapni, és egyesével beszélgetni velük, egy ilyen kapcsolatot kialakítani, csodaszép történetek tudnak lenni, és a gyerekek ezt értékelik. Én így szeretem őket egyesével elkapni, vagy bevonom a lelkészi szolgálat, vagy te olvasol, a kicsi ezt meg azt csinál, a templomban pakolászik, tehát hogy szeretem bevonni, és ez jó dolog, mikor apánk bevon a munkájába, akkor a gyerekkel rögtön megszerettetjük a munkát, és kap egy külön szülői figyelmet. Jó dolog ez. A másik, hogy Arisztotelésznek van egy ilyen axiómája, hogy az azonossal azonos módon kell bánni, a különbözővel különböző módon. Ez az igazságosságnak az axiómája. Tehát minden szülő azon méricskélünk, hogy hogy legyen a gyerekeknek minden egyforma, hogy ne legyen féltékenykedés, hogy óvatosan ezzel. Már én magam is bármennyire szégyellem, semmisítettem meg gyerekruhákat, hogy teljesen egyformába öltözve, ugye azon ment a balhé, hogy nem akarnak egyformába öltözni. És én milyen büszke a szülő, hogy mint az orgona sípok, egyforma ruhában, milyen szépek, hogy hát 5 éves korig vagy kinél, meddig ez jó, utána nem. Különbözőségre vágynak. Az azonossal azonos módon bánni, a különbözővel különböző módon bánni, ez az igazságosságnak az axiómája.
Általános nevelés szempontokra hívjuk fel a figyelmet ismét, amelyekre állandóan felhívjuk a figyelmet. A gyerekek nem csak a megkülönböztetett figyelemre vágynak, hanem a határozott irányításra is. Tehát várják a szülőtől, hogy határozottan irányítsa őket, és ezt soha se felejtsük el. Nyilván, ahogy növekszenek a gyerekek, ez a határozott irányítás meg a kontrollt fokozatosan visszavesszük, de csak akkor vehetjük vissza, hogyha már látjuk, hogy belsővé váltak az értékek, és már a belülről kontrolláltak a gyerekeink. Tehát, hogy az egyediségükre való figyelés nem azt jelenti, hogy mindent rájuk hagyunk. Ebben a hibában nem szabad beleesnünk.
A másik dolog, itt beszéltünk ugye a testvérpozíciókról. Most ezeknek a testvérpozícióknak hát egy nagyon nagy része adottság. Tehát tényleg az, hogy az első gyerek az elsőnek születik, és meg kell élnie azt a trónfosztást, vagy azt a fájdalmat, ami a trónfosztással jár, vagy az, hogy ő mindig is 2 évvel idősebb lesz, mint a kisebbek. Ezek adottságok, amiken nem tudunk változtatni. És nem is biztos, hogy kell, mert ugye azt is láttuk, hogy ezeknek nagyon sok előnye is van. De ami nagyon fontos szülőszemmel, az, hogy ezeknek a testvér sorrendiségeknek vagy pozícióknak a negatív oldalaira hát ne erősítsünk rá, vagy azokat próbáljuk meg ellensúlyozni.
Ez nálunk úgy működik, hogy én is nemrég ébredtem erre rá, hogy a testvér sorból ered bizonyos többlet, meg bizonyos sebek, és hogy szülőként mi erre ráerősítünk, mert azt szoktuk, meg az a természetes. Tehát a legidősebb gyerek az te vagy a nagy, te vagy a felelős. És a kicsinek jár a babusgatás, és a nagynak már nem is. És a nagynak is igénye van arra, hogy csak úgy odabújjon. Kezelni gyöngéden őt is, és engedni, hogy gyerek legyen, nem mindig a fél felnőtt ez a pozíció. Tehát szülőként figyelni, hogy a nagyot ne kényszerítsük mindig a felnőtt szerepbe, hanem hadd legyen ő is kicsi, aki odabújhat, aki tévedhet, hibázhat, meg ilyenek. A középső gyereken látom, hogy annyira akar kitűnni, nem nagy, nem kicsi, és ő külön utakon jár, és szülőként be akarjuk kényszeríteni a sorba sokszor. És dolgunk az, erre kell ráébredni, hogy engedni, hogy ő különböző legyen. Mind az összes balettre járt, te karatézni szeretnél, rendben van, viszünk oda. Hogy hagyni ezt, hogy ezeket a kis kitöréseket, a más utakat nem kell bántani, mert ha ezt pici korban nem hagyom, akkor majd 20 éves korában le fog lépni egy 40 éves emberrel, tudjuk. Tehát, hogy hagyni ezeket a kitörést, engedni, hogy külön ő más legyen, és nem rögtön lecsapni, hogy neked miért nem jó, ami a testvéreidnek, hanem engedni, hogy ő had saját kis utakon. Tehát a középsőre így oda kell figyelni. A kicsire pedig minden családban van egy öcsi, van egy kicsi, hogy ne hívjuk kicsinek. Mi hetekkel ezelőtt tiltottuk be a családba, nem kicsi a kicsi. Van rendes keresztneve, és hívjuk őt így, őt is nagyként kezelje, a véleménye számít. Pár hete történt, hogy minden családban vannak ilyen levedlet mobiltelefonok, amit már csak telefonálni lehet rajta. A kicsi talált egyet, kugyerált egy SIM-kártyát, amit valahol ajándékba kaptunk, összerakta, és most már neki is van telefonja, ő is nagy. Igaz, hogy még az anyja se tudja a számát, de ő is nagy, van saját. hogy ez meg kell érteni, hogy ez miről szól. Nem a telefonról szól, hanem ő is nagy. És kezeljük őt nagyként. Tehát izgalmas ezen töprengeni, hogy a természetes testvérsorból vajon milyen nehézségek támadnak, és szülőként ezt még ne terheljük már túl.
Már utaltunk rá, de egy mondat erejéig ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekeinket nem használhatjuk a saját igényeink szolgálatára. Tehát, hogy a nagyból nem csinálhatunk szülőt, mert nekünk arra van szüksége, és a kicsiből nem csinálhatunk babát, mert arra van szükségünk. Tehát nagyon figyeljünk arra, hogy a gyerekeink, ennek az a dolguk, akár hanyadiknak születtek is, hogy gyerekek legyenek és fejlődjenek, és nem az a dolguk, hogy a szülőket szolgálják ebben az értelemben, tehát nem arról beszélünk, hogy ne vigyék le a szemetet, és hogy ne legyenek feladatai, hanem arra, hogy a családi rendszerben a szülők érdekeit kiszolgáló szerepeket ne kaphassanak.
Ugye tudunk itt olyanokat látni, hogy koravén lesz a legidősebb gyerek, és már nem gyerek, hanem koravén, hogy vigyázni, persze, hogy segítsen, meg van egy töblete, hogy ő nagy, de ne legyen koravén. Másrészt ugye, ahol elválnak, ott kivel beszéljen meg a felnőtt kérdéseimet, gondjaimat, a legnagyobb gyerekkel. És akkor a gyereket könnyen ebbe a felnőtt pozícióba taszítom. Valahol erre gondoltok, hogy ez a nem jó.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Jézust adja neked.
Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.